Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit a szerkesztő Nagy Teodóra nevében is, ez itt a Ceglédi kérdezi, és hát nem fogok meglepetést okozni, hogy nagy pénteken a témánk a húsvét, előttünk, utánunk úgyis egy csomó politikával foglalkoztak, legyen most valami, amitől kevesebben lesztek idegesek és többen örülnek. Két vendégem van kivételesen a mai napon, Schleicher Veronika gyűjteményi főosztályvezető a Néprajzi Múzeumból, és Paré Gabriella muzeológus az Európa gyűjtemény kapcsán kerestük még meg. A feladat a következő, az előttünk álló 40 pár percre, elmesélni olyan dolgokat, amely önök számára talán evidens, de a laikus hallgatóság nem tudja. Kezdve velem, aki szintén erre a műsorra készülve két dolgon döbbentem meg. Az egyik azon, hogy egyik az, hogy 40 pár éve mondogatom, hogy húsvét, húsvét, és egész idáig a szó etimológiájával nem foglalkoztam, hogy a húsvét, ugye az tényleg azt jelenti, hogy a 40 napos böjtöt követően ismét húst vesz magához az ember. A másik pedig, hogy a níceai zsinat, ritkán beszélünk erről, pedig mennyire fontos lenne, 325-ben jelölte ki, hogy mikor legyen a húsvét, tehát hogy a maga a dátum, illetve az időpont az mikor legyen, tehát hogy nem tegnap találtuk ki ezt, és nagyon sokféle oka van annak, hogy a húsvétot ünnepeljük. Mi az eredeti háttere, mi szükség van, és miért ünnepeljük a húsvétot, és mi végre?
Igen, tehát ebből a szempontból a húsvét kifejezés az kifejezetten megtévesztő, mert hiszen egy rendszerben helyezi el a történetet. Azért ezt tudni kell, hogy a magyar népszokásokat és a jeles napokat és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmeket mindig érdemes rendszerben látni. Uh-huh. Tehát itt időszakokra osztja a paraszti gondolkodás, a paraszti kultúra, a paraszti világ felfogás az évet, nem csak a szerint, bár elsősorban a szerint, hogy a gazdasági évben hol járunk, és hogy a legfontosabb az életfeltételeket biztosító legfontosabb tevékenységek, ugye ezek tavasszal elindulnak, és egészen őszig tartanak, és nem véletlen, hogy ebben az időszakban, tehát így húsvét után is, mondjuk Márton napig gyakorlatilag nincsenek is ismert népszokások. Talán az egyetlen, ugye ez a Szent Iván éj, ami nagyon hamar kikopik. Tehát amikor a húsvétról beszélünk, akkor egy jeles napokban is szokásokban nagyon sűrű, de két periódusra osztható időszakról van szó. Az egyik ez a karácsonyi ünnepkör, a másik pedig a húsvéti ünnepkör, ami közé ékelődik a farsang, ami tulajdonképpen mind a kettőhöz kapcsolódik eszmeileg is, meg tevékenységekben is. Tehát maga az elnevezés az valóban a böjt utáni fordulatot jelenti, amikor megváltozik a paraszti életforma, a gondolkodás, a kiszabadulás az egész téli bezártságból, megindulnak a munkák, és lehet ismét húst enni, aminek nagyon fontos jelentősége van, mert hogy kell az energia. Uh-huh. Ezekhez a munkákhoz, ezek nagyon kemény fizikai munkák, a vetéstől kezdve a kapáláson, szénacsináláson, aratáson, az állatok gondozásán keresztül. Tehát nem véletlen, hogy az elnevezés ezt a emblematikus lehetőséget ragadja meg, de a hátterében ugye azért azt tudjuk, hogy itt egy történeti, egy kereszténység történeti fordulatra való emlékezésről van szó. Nevezetesen ugye Krisztus kereszthalála és föltámadása, aminek az időpontja valóban sokáig keresi a helyét ebben a keresztény naptárban. Nem véletlenül, mint hogy egyébként a karácsonnyal is ugyanez ez a helyzet, a karácsony, tehát Jézus születésének a kijelölése egy teljesen mesterséges időpontra, az szintén a IV. Században történik meg.
Ja, előtte az is egy mozgó ünnep volt? Vagy?
Nem, egy nem lét, tulajdonképpen egy nem létező ünnep volt, hiszen senki nem tudja, uh-huh. hogy Jézus mikor született, hát tudjuk, hogy hol született, tudjuk, hogy melyik évre tehető, ez ugye, mert ez meg is uh-huh. alapozza magát az időszámítás, de hogy melyik napra, Ugye ezt senki nem tudja, de nem őrizte érdekes, meg a hagyomány.
Összeül egy zsinat, összeülnek erre felhatalmazott emberek, és azt mondják, hogy akkor mostantól ez így volt, és ide tesszük.
Hát igen, mert hogy ebben van egy program. Annak a programja, hogy hogyan lehet a kereszténységet, mint egy új, nem új, hát már ugye 300 éve már formálódik, terjed, de tömegessé válásában mindenképpen egy megújítás, egy programszerű hát agymosásra, vagy nem jobb úgy mondani, hogy a lelkek, a gondolkodás és az agyak átprogramozására van szüksége ahhoz, hogy világvallássá váljon, és ehhez meg kell keresni azokat a pontokat, ahol a kereszténység előtti és kereszténységgel párhuzamosan futó pogány gondolkodásba és életvitelbe ez be tud illeszkedni.
És a húsvétnál ez tök fontos, ha jól értem.
Hát így van, tehát ugye, amit egy kicsit történeti vagy vallástörténeti előzménynek szoktunk tekinteni, az a Pészach, a zsidó Pészach, hiszen erre a Jeruzsálemben a Pészach eseményére gyűlnek össze a zsidók, és az, ami most a tegnapi napon, nagy csütörtökön ugye bekövetkezik, az utolsó vacsora eseménye a bibliai időkben és a mai időkben, az erre való emlékezés, az tulajdonképpen egy szédereste. És a széderestének is van egy történeti rétege, ugye ez a zsidók megszabadulása az egyiptomi fogságból, de ugyanakkor van egy mezőgazdasági, a vegetációhoz kapcsolódó rétege is, hiszen ekkor van az aratásnak az ünnepe. Tehát ez már az előzmény gondolkodásban is összekapcsolódik, és hát a zsinaton összegyűlő egyházatyáknak ugye ez egy nagyon fontos küldetése volt, hogy megpróbálják összebékíteni ezt a kétféle gondolkodást, ugye ami az év ciklusa és az ehhez kapcsolódó mindenféle praktikák, amik tulajdonképpen olyan varázslatok, amik az természettel együtt élő ember és a természetből javakra vágyó embernek a babonás praktikái kiemelt időpontokban.
Ez nagyon szép egyébként. Arról nagyon szeretném, hogy ma sokat beszéljünk, hogy ezek a varázslatok, az egész ilyen különféle misztikus eljárások, azok hogyan épülnek be a húsvéti népszokásokba, de egy lépéssel visszalépve, ha jól értem, akkor Magyarországon, a magyar kultúrában a húsvétot azt egyfajta ilyen paraszti kultúra felől márkázzák meg. Tehát, hogy az elnevezés, meg az ehhez kapcsolódó szokásaink is azok innen jönnek. Mióta ünnepeljük Magyarországon a húsvétot?
Hát amióta a kereszténység. Amióta a kereszténység van Magyarországon. Tehát, hogy ez alapvetően a keresztény liturgia által ünnepnappá formált, vagy ünnephétté formált időszak, tehát ugye a honfoglaló és itt letelepedő magyarság vallás váltásával belép ez az ünnep. Ugye előtte nincsen, mert nincs jelen a kereszténység, és igazából ezek az általában a napfordulókhoz és napi egyenlőséghez köthető ünnepek sincsenek a nomád népeknél érthető okokból, mert nyilván az állandóan mozgásban
nem maradnak ott, így van.
Lévő népek másképp tekintenek a csillagos égre, hogy egyszerűen fogalmazzunk, és akkor, hogyha már itt tartunk, ugye ez a csillagászati gondolkodással is összekapcsolódik, hiszen a Jézus születésének a bekötése a ma ismert karácsonyhoz, az is egy ilyen csillagászati analógia, vagy megfeleltetés alapján történik, ugye az európai pogány népeknél, vagy kereszténység előtti népeknél a napfordulók nagyon fontos helyet foglalnak el, tehát nagyon pontos csillagászati ismeretekkel rendelkeznek erről, és hogy ezt megértsük, ugye írni, olvasni nem tudó természeti környezetnek nagyon kiszolgáltatott embereknél ez a fajta misztikum, hogy azt gondoljuk, hogy az ég és a föld közelebb van egymáshoz ezekben a kiemelt időpontokban, és ha az ég és a föld közelebb van egymáshoz, akkor az átjárás a kettő között, a jótékony és a nem jótékony energiáknak az átjárása is sokkal inkább biztosított. Tehát, és ehhez megfelelő praktikák tartoznak. Tehát ezért fontos az, hogy a zsinat ezekhez az ünnepekhez kösse be a maga keresztény, de tulajdonképpen a Krisztus élettörténetére felépülő ünnepeit egy kicsit ilyen edukatív szándékkal.
Az egyik legősibb, vagy a legtöbb hiedelem talán az vagy misztikus elképzelés, az például a tűzhöz kapcsolódik. És ahogy értem, akkor a húsvét kapcsán is kiemelt szerepe van a tűznek, a tűzgyújtásnak és a hamunak is. Milyen magyar népszokások vannak, ami kifejezetten ehhez kapcsolódnak?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy rendszerben léteznek ezek az ünnepek, ez a rendszerszerűség abban a hasonlóságban is megragadható, hogy a tűz, a víz, és még egyet mondanék azért, ami kevésbé kézenfekvő, az a zöldág. Uh-huh. A zöldág, vagy vesszők formájában, mikor, hogy ugye ez a húsvétnál is előjön, ez tulajdonképpen mindegyikben központi
szerepet kevésbé játszik. Pálmaág vagy olajfa.
Igen, nyilván az itt rendelkezésre álló barkával dolgozunk, mert az ortodox hagyományban is van ennek megfelelője, vagy fontos jelentősége, de ez a három az, amelyik az igazán fontos napokban, amikor muszáj, hogy ezektől a kiszámíthatatlan erőktől megvédjük magunkat, illetve elnyerjük a jó indulatukat, és rajtuk keresztül az egészségünket, a bőséget, a termékenységet. Ez a három mindig belép. És ugye a húsvét esetében a tűz maga az a nagy csütörtökön kialvó tüzek, és a nagy szombaton újra gyulladó tüzeknek a szimbolikájában fogható meg. Ugye a kettő között van a mai napon nagypéntek, ami a kereszténység legnagyobb ünnepe. Szerintem ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ha ma közvélemény kutatást csinálnánk, biztos, hogy a karácsonyt mondaná mindenki. Ne, ez egy viszonylag új fejlemény, hogy a karácsony a maga családi vonatkozásaival, meg kicsit ilyen Biedermeier hangulatú átalakulásával kezdi átvenni a szerepet az életünkben hagyományosan, és ez teljesen igaz a katolikus, majd ugye a reformációval a református, a pravoszláv gondolkodásra is, ez a kereszténység legnagyobb ünnepe, és azon belül is a nagypéntek, aminek aztán mindenféle kiemelt vonatkozása van. De
mielőtt ezen a vonalon tovább menjünk, mikor a műsor terveztük, akkor önök hívták fel a figyelmem arról, hogy érdemes beszélni arról a párhuzamos jelenlétről, ami a pravoszláv vallás kapcsán van. Mit jelent ez? Mi az az eltérés, amit el kell itt mesélnünk?
Talán inkább azzal kezdeném, hogy a pravoszláv vallásban, tehát sokkal jobban megmaradt a vallásos jellege egyrészt, másrészt viszont ugye ez egy nagyon nagy területi szórást jelent, hogyha úgy veszük, hogy hol van pravoszláv vallás, itt ez egy különböző nagyon eltérő kultúrájú népek, népcsoportokról van szó, ahol a pravoszláv vallás megjelent, és időben is nagynak tekinthetjük ezt a szórást, mert az Oroszországban a térítések viszonylag későn érték el mondjuk a keletebbi területeket, és itt ez alatt mondjuk Szibériát, vagy a távol keletet érthetjük. Így ezeknek a szinkretikus jelenségeknek, ami a helyi kultúrák, vagy a helyi hagyományok és az ortodox vallás szinkretizmusából létrejött. Itt szerintem sokkal nagyobb a variabilitása ezeknek a jelenségeknek. De alapvetően ez a vallásos jellege azokon a területeken, amelyek korábban tagozottak be az egyháziasult intézmény rendszerébe a vallásnak, ott sokkal inkább ez a vallásos jellege maradt meg, míg azok, ahol később ott erőteljesebben vannak jelen.
Ugye korábbi. Mi itt vagyunk egy ilyen komercializálódott világban, és sokkal inkább mindenféle csoki tojásokkal, meg szagos környékkel, meg ilyesmikkel azonosítjuk a húsvétot. Oka lehet ez is annak egyébként, amit odakint, hogy a karácsony fölé tudott nőni. Mert a kereskedelmi szempontokat nézem, akkor ott több mindent tudnak eladni, meg nagyobb cirkuszt tudnak csinálni körülötte, megint csak most a valláson kívüli területről beszélek. Mit jelent az, hogy a pravoszlávoknál a vallási jelleg jobban megmaradt? Miben nyilvánul ez meg?
Ez amiket a szimbólumokat Vera is említett, a zöld ág, a víz, a tűz, ez ugyanúgy fontos. Nagyon sok területen megmaradt az, hogy nagy csütörtökön a zöld ágat, és ez nem feltétlenül csak a korai vegetációból elérhető első növényeket, mondjuk a barkágat jelenti, hanem vannak olyan területek, ahol az örök zöld ágat, mint, és akkor ebben benne van egy kicsit a tű, a szúrás szimbolikája is, hogy ez távol tartja az ártó dolgokat, tehát hogy akár ez ami megjelenik, illetve az a szokás, hogy a templomba elmennek, elviszik a szentelésre szánt élelmiszert, ez egy nagyon fontos lépése az egész szokásrendszernek, ami nagyjából a teljes pravoszláv területen, vagy a pravoszláv vallás területén jellemző, és tehát ez általában húsvét vasárnap történik, és akkor ezt másnap együtt a család elfogyasztja, és így ezen túl igazából olyan, igen, tehát hogy olyan rárakodott rétegeket, mint a húsvéti csoki nyúl és társai, ezeket nem feltétlenül találjuk meg, vagy egyáltalán nem ismertek ezeken a területeken.
Világos. Gyerekkori emlékem a Bunyamász nagyapámmal való vita, aki arról mesél, hogy de tulajdonképpen az, hogy a bárány kiül, az rendben van, mert korábban is mindig kiült, meg körbe kellett vinni, hogy megszenteljék. De egyébként ez az étel megszentelése, ez nálunk Magyarországon is egy jellemző szokás, amennyiben jól tudom, de lehet, hogy csak abból indulok, amit én láttam húsvétkor.
Igen, hagyományosan, igen, ez talán az egyik első elem egyébként, ami eltűnik a szokás rendszerből, és valószínűleg azért, mert hogy itt a szentelésnek egy elsődleges feladata és küldetése van, hogy ezek a szentelménnyé vált ételek megóvjanak bennünket a bajtól. Uh-huh. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy olyan sonkát ehetünk meg, és húzhatjuk ki magunkat a vasárnapi asztalnál, amit a pap is megszentelt, hanem arról, hogy ennek a sonkának a csontját félre lehet tenni, és be lehet tenni az eresz alá, és az meg fogja védeni a házat a villámcsapástól.
Ez az, ami nagyon érdekel engem, hogy ez mennyire a vallási liturgia része, és mennyire a nép teszi hozzá, mint egyfajta babonát. Tehát, hogy a csontot fölakasztjuk, azt ő, most nagyon egyszerűen fogom kérdezni, azt ő a paptól tanulta, hogy ez a teendő, vagy a felmenőitől, mint egy ilyen babonát?
Nem a paptól tanulja. Uh-huh. Szerintem a paptól azt tanulja, hogy ha nagyon nagy a vihar, és villámcsapástól félünk, akkor imádkozni kell, és az meg fog védeni bennünket. Nem, ez egyszerűen egy ilyen nagyon elemi, analógiás gondolkodásnak a része, hogy mindaz, ami egy kitüntetett napon szerephez jut, az maga is kitüntetetté válik, és feltöltődik azzal az energiával, amire szükség van, hogy megvédjük magunkat. De egyébként nagyon sok ilyen példát lehetne
mondani. Na akkor ezekre kíváncsi is vagyok.
És itt megint itt vannak a rendszerszerű párhuzamok, például a karácsonnyal. Tehát ahogy a karácsonyi abrosz, a paraszti vacsorán, tehát szenteste vacsoránál szimbolikus ételeket vonultat föl, tehát nem a jó lakás a lényeg, hanem az ételek szimbolikája, és ennek a karácsonyi vacsorának még a morzsáját is elteszik.
Elteszik
a morzsáját, azt a morzsát szórják ki a tyúkoknak, hogy ne bolhásodjanak meg, hogy egészségesek legyenek, és mi több, ezt a karácsonyi abroszt nem használják máskor, félreteszik, viszont majd ebből fognak vetni húsvét után, mert hogy ebben is benne van ez a bizonyos szent erő. Ugyanennek a párhuzam, ami megvannak húsvétkor, már akkor, amikor a szentelt barkát hazaviszik, és elteszik, és ennek a szentelt barkának ugye kitűzik a ház sarkába, kitűzik a vetés négy sarkába, újabban egyébként temetőbe is viszik, tehát hogy a halottainkra is kiterjedjen ez a védelem, vagy figyelem. Egy-egy szemet eltesznek a barkából, és ha beteg van a háznál, akkor a nyelve alá dugják. És ez az egész évet végig kíséri a szentelt barkával való manipuláció, amíg ugye hamvazó szerdán, a farsang utolsó napján, vagyis hát húsvégyokként a farsang utolsó napja, hamvazó szerdán ezt a barkát égetik el, az előzőt, és annak a hamujával hamvaszkodnak. Tehát, hogy ez végig kíséri ez a szentelményekkel való munka, vagy róluk való gondolkozása az egész paraszt évet, de ugyanígy a tűz is. Tehát ugye a hagyományosan ez is nagyon hamar kiveszik egyébként, tehát hogy az elmúlt 100 évben már csak nyomokba tudják az etnográfusok felgyűjteni a szentelt tűznek a használata. Tehát ugye a gyász jeleként minden tűz kialszik, tulajdonképpen elnémul a világ. Tehát uh-huh. Nagypéntek arról szól, hogy a világ elnémul, nem szólnak a harangok.
A harangok Rómába mennek.
A harangok Rómába mennek, de ez tulajdonképpen a gyász. A kifejeződés, ez már mindjárt csak a népi képzelet teszi hozzá ezt a Rómába menetelt, hát meg nyilván ugye a katolikus világnak a központja így bekapcsolódik, és próbálja maga marketingjét csinálni ilyen egyházias szövegeken keresztül, és amikor újra gyújtják a tüzet, az hagyományosan a templomban történik.
Itt fogok közbeszólni. Tehát a húsvéti gyertyáról. Bocsánat, itt fogok közbeszólni, hogy legyen egy cliffhangerünk, mert szünet fog következni. A gyertyától fogjuk folytatni. Szeretném, hogyha elmondanák, hogy a Néprajzi Múzeumban pontosan mit lehet megtekinteni ezzel kapcsolatban. Ételekről is kell beszélnünk, meg mindenféle egyéb szokásokról is. Azt kérem a hallgatóktól, hogy maradjanak velünk. Rövidesen jövünk vissza.
Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
És folytatódik a Spirit FM-en a Ceglédi kérdezi, továbbra is Leiher Veronika, gyűjteményi főosztályvezető, és Paré Gabriella, muzeológus, az Európa gyűjtemény kapcsán külön is megszólaltatott szakértő lesz, vagy szakértő a vendégünk továbbra is. Húsvétről beszélgetünk, és a gyertyagyújtásnál hagytuk abba egy nagyon érdekes tűzkört írt le tulajdonképpen, aminek a vége az, hogy az előző évi barkát azt elégetik. De hogy a vizsgálódásunk alapja az egyébként, hogy az ételek voltak, és azt ígértem a hallgatóknak az előző részben, hogy azt elmeséljük, hogy mit teszik a magyar húsvétkor. Mit evett régen is, és mit teszik most?
Vidékenként változik, de vannak standard elemei. Ezt nem árulunk el nagy titkot, hogy az egyik a tojás, ami neked van egy egyszerű magyarázata is, meg egy szimbolikus magyarázata is. Az egyszerűbb az, hogy végre meleg van, is elkezdenek tojni a tyúkok, és ez nyilván egy nagyon fontos remény, hogy ezt a télt is túléltük. Ugye azért azt tudni kell, hogy a húsvétot megelőző téli időszakban nem is a január, de február a legnagyobb halálozási időszak hagyományosan a magyar parasztságnál.
Mert? Ugye
mert legyengül a szervezet, mert kevés a vitaminforrás, nem véletlenül ugye a bőti eledelek között a savanyú káposzta az egy ilyen nagyon erős vagy fontos alkotó elem. De azért a 40 napos bőjt egy idős, megfáradt szervezeted azért meg tud viselni. Azt ne felejtsük el, hogyha ételekről van szó, hogy nem köztudott, hogy a 40 napos bőjtöt megszakítják a vasárnapok. Uh-huh. Tehát vasárnap lehet enni, és lehet táncolni, és lehet játszani, tehát a bőti vasárnapokon, ugye itt ilyen körjátékos, labdás, hagyományos játékokról van szó, de hát azért az egy nagyon, nagyon gyenge étkezés. Uh-huh. Tehát azt szoktuk mondani, hogy hústilalom van, de nem csak hústilalom van, hanem a zsírzó anyagokkal is, tehát se vajat, csak növényi olajat használnak ilyenkor. Szinte üres leveseket, ilyen ciberrel, ilyen korpából főzött leveseket, vagy aszalékból, aszalgyümölcsökből főzött leveseket esznek, és akkor erre rárobban be először még egy nagypénteki nagyon erős böjt, ezt azért említem, hogy nagyon erős, mert még a reformátusok is megtartják, akik ugye hagyományosan a...
Voltak kérdéseik mondjuk így történelmileg.
Igen, igen, tehát nem erős része a vallásgyakorlatoknak a böjt, de nagypénteken még ők is böjtölnek, és akkor erre jön rá a nálunk hamarabb, mint pravoszláv területeken kiveszőbe lévő ételszentelés, amikor egy kosárba ugye bekerül egy kevéske mindenből, tehát általában tojás, kalács, sonka és bor az, amit ilyenkor megszentelnek, de egy nagyon klasszikus, mára elfeledett húsvéti étel volt a kocsonya. Aha. És például legtovább sváb területeken maradt meg egyébként, hogy kocsonyát csinálnak húsvétra.
Nem említette a bárányt, az valami ilyen friss és úri huncutság, hogy karácsonykor, vagy bocsánat, húsvétkor bárányt esznek az emberek Magyarországon?
Hát nagyon, nem tartottak háznál birkát, tehát hogy jó, persze vannak területek, ahol erre alkalmas volt a környezet, de nem egy hagyományos háznál tartott állat. És meg nagyon függ is attól, hogy mikorra esik a húsvét. Ugye ez egy mozgó ünnep.
Igen.
És a legkorábbi időpontja, ugye még javában februárban indul a böjt, akkor viszonylag korán van húsvét március elején, nem elég nagyok még a bárányok. Szóval ennek sok oka van, hogy igazából a mi éghajlatunkon ez, ahol a disznótartás mindent visz. Ugye ez az, ami kéznél van a sonka.
Happy end-el fogunk zárni, de előtte még akkor a kevésbé vidám témákról halottas szokások is vannak ennek kapcsán. Pani Gabriellához fordulok, aki a vonatkozó gyűjtemény egyes elemeiről is tud mesélni.
Igen, a pravoszláv nyelvterületen, vagy tehát a pravoszláv vallás elterjedési területén erőteljesen vannak jelen azok a megemlékező napok, amiknek az egyik legfontosabbik a húsvéthoz kapcsolódik, és ezen alkalomból kimennek a temetőbe, és visznek magukkal ételeket, és ott szimbolikusan a halottakkal együtt, vagy az ősökkel együtt fogyasztják el ezeket az ételeket, és ezeknek különösen erőteljes szerintem a kultusza Oroszországnak azon a részein, ahol tehát finnugor népek körében például ott nagyon erőteljesen jelen van az ősökkel való szimbolikus együttlevés, a róluk való megemlékezés, és ilyenkor a jellemző húsvéti ételeket magukkal viszik, asztalok és padok vannak a temetőben, tehát egy ilyen ligetszerű, kicsit ilyen piknikes hangulatban ott megterítenek, és együtt fogyasztják
itt
el ezeket
ilyen...
Hát igen, tehát tesznek a sírra egy külön tányérba, külön pohárba az italból, és akkor ezek jellemzően ilyen lepényszerű ételekkel, palacsinta, a túró tojás, a tojás az jelen van, a tojás egyébként itt is természetesen nagyon fontos szimbólum, nem csak a megemlékező szokásokon, de ugyanígy, amit Vera korábban elmondott a szimbolikus cselekmények sorában is, tehát például a szántásba is beleteszik az első szántásba.
Mit tesznek bele a szántásba?
A tojást, bocsánat.
A tojást beleteszik az első szántásba.
Igen, és a szentelt ételekből is kerülhet.
Értem. Jó, tehát akkor ezeket teszi a magyar, illetve a pravoszláv vallás területén húsvétkor. De a tojást azt nem csak eszik, hanem festik is. Mi végre? És mióta?
A pontos eredete ennek homályba vész, mint oly sok mindennek. Ugye szoktuk mondani, hogy már az egyiptomi sírleletekben is lehet találni festett tojásokat. Tehát biztos, hogy egy nagyon-nagyon régi hagyományról van szó. A mi végre az érdekes, mert hogy a hagyományos húsvétnak, és nem csak a komercionálizált mai húsvétnak, de fontos elem az ajándékozás. És ez hagyományosan ugye a keresztszülő és a keresztgyerek közötti ajándékváltás.
Nem, mármint ez csak húsvétkor jellemző?
Ez húsvétkor,
tehát húsvétkor
igen.
A kereszt szülés, a kereszt gyerek közötti ajándékozás zajlik. Ez sincs benne egyébként a köztudatban szerintem a húsvét kapcsán. Tehát szülő a gyereknek vesz, de hogy pont ebben a relációban lenne, ezt én sem tudtam eddig.
Hagyományosan a szülő a gyereknek semmit nem vesz. Illetve pont ilyen húsvétkor egyébként a nagylányok, a majd a következő szezonban ilyen házasulandási reményekkel bíró nagylányok kapnak húsvétkor új ruhát, ami nagyon nagy szám. Tehát hanem húsvét előtt vannak vásárok, és akkor ott beszél, vagy legalább egy új csizmát, amit ugye nem vesz föl, tehát úgy megy a húsvéti istentiszteletre, hogy mezitláb megy, mert nehogy az új csizma besározódjon, csak a templom kapujába veszi föl. Tehát van egy ilyen ajándékozási vonal, de valóban a keresztszülő apró ajándékokkal is, tojással is megajándékozza a kereszt gyereket, és ezek között vannak hagyományosan is festett tojások. És egy másik vonal az, hogy ugyanezek a tojások a fiatal legények és lányok közötti kommunikációban is nem is annyira ajándék, inkább mint a jegyváltás szerepel, egyébként kölcsönösen. Tehát ugye a locsolásért kap, egy csomó helyen ezt szintén kevesebben tudják, tehát hogy a locsolásért kap a legény húsvét hétfőn tojást, de kedden ez viszont megismétlődhet. Tehát a lányok is igyekeznek elkapni legényeket az utcán, meglocsolni őket, és erre a célra van azért a legényeknél tojás. Tehát, hogy inkább ez egy ilyen kölcsönös...
Pont ez a hölgy válasz veszett ki a szokásaink közül, pedig hát azért ez teljesen bukás lett volna, hogyha keddenként ez megtörténne. Bocsánat, hogy közbeszóltam, csak föllelkesültem róla, hogy régen mennyivel kiegyensúlyozottabbak voltak a viszonyok.
Nem volt még munkanap kedd.
Ja, hogy ez az oka?
Igen.
Világos. Tehát akkor másnap meg akkor ezek szerint a legényeket kapták el a lányok, és adtak a legények tojást a számukra szimpatikus lánynak.
Igen, hát nyilván nem mindenhol, de sok helyről a Kárpát-medencéből vannak ilyen adataink. Ugye a Néprajzi Múzeumnak van egy talán kevésbé köztudott egy hatalmas kéziratgyűjteménye az etnológiai archívumban, ahol... 200-at közelít csak azoknak az egykori néprajzi leírásoknak a száma, amik bizonyos helyekről származnak, és részletezik ezeket a szokásokat. És hát nem véletlen, tehát, hogy a tojás jelentősége, hogy csak a néprajzi múzeum gyűjteményéből megpróbálnánk így megkonstruálni a húsvétnak a képét, akkor biztos, hogy a 3000 darab hímes tojásunk az, ami elsőként szembe tűnik, és elgondolkodtat abból a szempontból, hogy ennek tényleg milyen iszonyú jelentősége volt ebben a kultúrában.
De ha van 3000 hímes tojás, akkor ezek mind nagyon különböző hímes tojások. Azt feltételezem, hogy hogyan készültek, hogyan és kik festik a tojást?
A tojást asszonyok festik, méghozzá hagyományosan idősebb asszonyok, és hát nagyon különbözőek a kisebb kézügyességgel rendelkezők csinálják azt, hogy valamilyen növényi mintával, ez úgynevezett berzseléses technika, egy leszakított növényt, levélkét rászorítanak a tojásra, és úgy festik meg, ezek növényi festékekben festették hagyományosan, úgy festik meg, hogy aztán a negatívja ott marad, mikor a levelet levesszük. Az ügyesebbek, azok ez az úgynevezett batik technikával dolgoznak, tehát viasszal megírják a tojásokat, és ugye megint csak a megfestés után a viaszt leszedve ott marad a negatív minta. Nagyon sok faluban, mint ahogyan az ügyes hímzőkből is tulajdonképpen ilyen varróasszonyokká növik ki magukat az egyes szereplők. Vannak tojásíróasszonyok is, akikhez azért lehet fordulni, és akkor többek számára festik vagy díszítik ezeket a tojásokat.
Ez még az ehető tojás, vagy ez már a kifújt tojás, amit ilyenkor adnak? Tehát, tehát hogy mi a jellemző? Ezeknek az a célja, hogy ez tojás-tojás legyen, amit akár meg is eszek, vagy pedig műalkotásként kifújom és szárazon megtartom?
Nem, ez semmiképpen nem műalkotás. Tehát hagyományosan ez nem műalkotás. Uh-huh. Ez igazából a barkács szakkörök és játszóházaknak az innovációja.
Hogy eltartható legyen.
A kifújtojás. Igen, van néhány olyan vidék, ahol tojásokkal díszítenek zöld ágakat. Uh-huh. Székelyföldön is, de Palócföldön is vannak ilyen adataink. Ott nyilván kifújják, és akkor úgy lehet fölrakni a fára, de ez az említett ajándékozásban főszerepet vivő tojások, itt nagyon fontos, hogy ez ehető legyen, meg is eszik. Egyébként sokszor a húsvéti bálban, tehát a húsvét hétfő este bál tartanak, ott az összegyűjtött tojásokat meg is eszik, meg rengetegféle játék van vele, ami a kifújtal nem lehetséges.
Mit játszanak ott ezekkel a tojásokkal?
Hát, rengeteg mindent. Tehát 10-12 féle ilyen tojásjátékot ismerünk. A legegyszerűbb a tojásgurítás, amikor mint az üveggolyókkal ilyen kimennek a falu határába, és a lejtős domboldalokon ez a kié jut messzebb típusú, után azonnal meg is eszik. Uh-huh. Még egyszer hangsúlyozom, hogy egy nagyon hosszú bőt után vagyunk. Aztán, ami nagy ügyességet igényelt, az a pénz krajcárnak a beleállítása a tojáshéjba. Ez egy ilyen speciális mozdulat, rádióban nehezebben tudom megmutatni, de leteszik a tojást, és úgy kell belevágni azt a krajcát, hogy beleálljon. Ne törjön össze a tojás, de beleálljon. Aztán tojás, koccintás, kié marad épp, kié törik el. Tehát rengetegféle ilyen van, és ez mind főtt tojást igényel.
Volga vidéken, bocsánat, láttam azt a gyakorlatot szintén a tojással. Való játék az ott egyébként nem csak ilyen hagyományőrző körökben, hanem egyébként is élő gyakorlatként sok helyen megmaradt, hogy egymás homlokához koccintják a tojást, és hogy ebből kié repett be, kié nem, és ebből különféle jóslatokat is.
Milyen következtetést lehet levonni abból?
Kinek lesz szerencséje, meg milyen férjóslás is kapcsolódik
azt
hozzá. Ezt
szoktak.
Nem tudtam megérteni bevallom őszintén a tojásrepedésből, hogyan lehet férjóslásra vállalkozni, de hogy ezek.
De akkor ez nem hungarikum, hogy a tojással szórakozik ez a magyar, tehát mert amit én olvastam erről, ott egyébként az első, amit találtam ezzel kapcsolatban, hogy még, nem tudom, a perzsák már piros tojásokat készítettek, vagy pestettek, de hogyan fest ez más kultúrkörben?
Szerintem egyébként ez nagyon univerzális, hogy a tojás jellegéből adódóan, hogy a tojásból kifakadó új élet, és ugye, hogy miért a piros tojás, valószínűleg ez is amiatt van, hogy a piros az élet, a vér színe, és hogy talán ezért jelenik meg egymástól függetlenül nagyon sok helyen. Egyébként nem csak tehát hogy a pravoszláv, hanem a térítések előtti helyi animista jellegű kultúrákban is ez jelen van. Bocsánat, mi volt a kérdés?
Hát én nem csak arra voltam kíváncsi, hogy ezek a tojások máshogy hogyan festenek.
Ja, igen, itt nagyjából ugyanezek a technológiák ismertek szerintem. A pravoszláv, meg a pravoszláv vallás által, nem tudom, dominált területeken is, tehát a hagymahéjjal, vagy különböző festőnövényekkel, festőbúzérral, ez egy ilyen sárgás színű színt adó növény, akkor lila káposzta, aminek nagyon szép intenzív színe van, ezeket használják, és nagyon gyakori az, hogy visszakarcolják a mintákat. Nekünk például a szerb tojásaink között van sok ilyen karcolt, visszakarcolt, de más területeken is, tehát ez is egy ilyen elég általánosan elterjedt technológia.
Az csak egy bravúroskodás, hogy tojásokat patkolnak Magyarországon, vagy annak van köze ez a kultúrkörhöz?
Tulajdonképpen bravúroskodás. Uh-huh. Tehát ott ahogy a minden mesterségnek van ilyen remeklés vágya, hogy nem feszegetik a határokat, hogy mi az, amit még meg lehet csinálni miniatűrben, meg lehet csinálni óriásiban, és tulajdonképpen ez a kovácsoknak egy ilyen bravúrja.
Jó, viszont hogyha a tojásokról beszélünk, oda-vissza transfer, akkor egy teljesen egyértelmű, hogy sőt, akkor Pari Gabrielával kezdem, csak a magyarok szoktak locsolkodni? Vagy ez szokás máshol is?
Orosz, vagy nem csak orosz, pravoszláv területen nem igazán jellemző ez a locsolkodás. Olyan kapcsolódó szokás az van, hogy házról házról járnak mondjuk gyerekek, leginkább gyerekek, tehát hogy egyfajta gyűjtögető, és közben jó kívánságokat mondanak, vagy áldást a háziakra, akik fogadják őket, és ők ezért cserébe adnak tojást. Ilyen van, ez jellemző, de a locsolkodással így nem.
No, viszont a magyar az locsolkodik. Mi végre?
Hát a víznek mindig van egy ilyen nagyon erős tisztító szerepe, egészségmegőrző, bajelhárító szerepe, nem csak húsvétkor egyébként. Tehát ha megint hozzam a karácsonyi párhuzamot, ez a karácsony reggelén szótlanul vízben mosdás, tehát az arcnak a megmosása vízben. Egyébként ez húsvétkor is van ez a
kifejezetten. Van ez egy rituális mosdás?
Ez egy rituális mosdás, megint csak az a függ össze, hogy kiemelt nap, megszentelt nap, akkor a vizek is megszentelődnek. És hát nyilván a víz az élet, tehát hogy nem is kell ezt talán túragozni, de ami az érdekesebb, hogy azért a Kárpát-medencében nem általános a locsolkodás. Tehát kétféle ilyen húsvét-hétfői tisztító rítus él, az egyik a víz, vödör vízzel való leöntés, a másik meg a korbácsolás. Ezek olyan fonott veszőből, magyarófa veszőből, vagy más galagonya veszőből készített 6-8 ágú kis korbácsok, olyanok, mint az apró szenteki korbácsok egyébként, és főleg a szlovák falvakban maradt fenn lett tovább, de nem kizárólagosan, szlovák és német falvakban is, tehát nemzetiségi területen, és ezeken a helyeken a locsolás igazából a 60-as évekbe lép be, és megy, még párhuzamosan megy a korbácsolással, amihez szintén tartozik egy jó kívánság, ahogy Gabi is mondta, tehát itt az a lényeg, hogy megint csak az életet adó vesszővel való megérintés, és hozzá a varázsszöveg. Bolhás ne légy, keléses ne légy, egészséges légy, ne légy lusta. Tehát a kimondott szó ereje, ugye azért ezek alapvetően szóbeliségben élő kultúrák. Kimondott szó ereje kapcsolódik össze ezzel a vegetációs erővel, ami egyrészt a víz, másrészt pedig a vessző.
És talán a vessző egy kicsit ősi vagy archaikusabbnak tűnik egyébként, ez a rituális mosdás és vesszőzés, ez azokon a területeken is nagyon jellemző, ahol tehát nem mi éghajlatunktól egy kicsit eltérően, úgymond ilyen szauna kultúra működik, tehát a mosdás, a mosakodás, a higiénia alapvetően egy külön épületbe tevődik át, ami egy fával fűtött szauna helyiség, egy rönképület.
Bocsánat, szauna kultúra ezen az égövön?
Hát ez a tajga övezetben ja, jellemző, érte. Tehát hogy a mi égtől eltérő éghajlaton jellemző, és ott például ez a rituális mosdás, a locsolkodás helye az tulajdonképpen ugye a szaunába, a bányába, vagy tevődik össze, ez ugye oroszul bánya. Tehát itt a víz az itt jelenik meg, és a korbácsolás pedig az egy nyírfa, friss nyírfa ágakból kötött vesszővel ott fürdőzés közben megcsapkodják, és különösen a fiatal lányokat, és hát nyilván ez a zöldág serkentő ereje.
Mindegy irányba mutat egyébként. Azt olvastam a Néprajzi Múzeum honlapján, hogy a húsvét a profán örömökben kiteljesedő idő. Mi változik húsvéttal e tekintetben?
Mármit a közösség életében?
Igen,
vagy az
igen,
ember életében?
Azt látom, hogy minden arra irányul, hogy fiúk a lányokkal megismerkedjenek, mindenféle jelzést adjanak egymásnak, kölcsönösen kifejezik az érdeklődésüket, hogy én azt gondolnám, hogy ez egyfajta ilyen pártaláló rítus is, tehát, hogy itt mindenféle párok jönnek létre, de lehet, hogy nincs igazam.
Inkább úgy mondanám, hogy egy folyamatnak a része. Uh-huh. Tehát, hogy ezek az emberek ismerik egymást, ezek kis falu közösségek, de megvannak az év során, és különösen a jeles naphoz kötődően azok a lehetőségek, amikor meg lehet erősíteni, jelzéseket lehet adni. Tehát, hogy akit húsvétkor meglocsolnak, jó, az egy dolog, tehát lehet, hogy 5 lányt is meglocsol, ugyanaz a legény, de azért az nézzük majd meg, hogy május 1-én az 5 közül melyiknek állít májusfát, vagy melyiknek állítja a legnagyobbat. És akkor utána majd az aratás utáni bálban kivel táncol a legtöbbet, és így tovább. Tehát így jutunk el egy 2 éves cikluson keresztül odáig, hogy a következő farsangban mondjuk lakodalom van.
Igen, hát ez rétegzettebb, mint egy Tinder, az egészen biztos. Hogyha valaki a beszélgetés kapcsán arra jut, hogy szeretné elmenni a Néprajzi Múzeumba, akár a húsvét, akár más kapcsán, akkor önök mit ajánlanak, hogy pontosan mit kellene megtekintenie, mit kellene megnéznie, hogyha ez a téma érdekli?
Hát mindenképpen egy kis türelmet kérnénk attól, aki most a Néprajzi Múzeumban szeretne hát megmerítkezni a húsvéttel kapcsolatos ismeretekben. A Néprajzi Múzeum nyitás előtt áll, egy hosszú bezárt időszak után, tehát jövőre már egészen biztos, hogy gyerekeknek és felnőtteknek szóló tudományos és ismeretterjesztő és kreativitástnak is teret adó programokkal fogjuk várni a látogatókat. Addig pedig hát azt ajánljuk, hogy a múzeum honlapján érdemes kapcsolódó anyagokat, az archívumban őrzött filmeket nézni ezzel kapcsolatban, tehát van nagyon-nagyon sok tartalom, és hát a gyűjteményeink is hamarosan kutathatóvá válnak, tehát hogy akit ez a téma mélyebben helytörténeti szempontból vagy tudományos szempontból érdekel, akkor több ezer tárgyat és fényképfelvételt és kéziratot találhat a húsvéttel kapcsolatban.
Nem tudom, hogy a tudós, a szakember az ilyen szemmel is tud nézni a saját információira vagy tudására, de hogyha egy picit, mint magánember összegzik azt, amit a húsvéti népszokásokról tudnak, akkor mit, szóval ma emberének mi az, amit leginkább szeretnének így átrántani, meg elérakni abból, amit a nép, a maga népszokásaival ebből összegyűjtött? Mi az, ami a mai világban fontos lenne, hogy a nem is tudom, a húsvét tanulsága, meg a körülötte lévő szokások tanulsága legyen?
Hát én lehet, hogy egyet mondanék, így hirtelen, ez pedig a húsvétnak az a szokáselem, amiről még nem beszéltünk, ez a határjárások, körmenetek és határjárások, amik szintén eléggé kivesztek egyébként a szokásrendszerből, sőt a körmenetek azok ilyen egész nevetséges templom körüli körsétáról
szűkültek. A körmenetet szűkültek. Szoktuk emlegetni, ami Budapesten van, pedig ezek szerint körmenetekről kellene beszélnünk.
Körmenet mindent. Tehát a katolikus vallásgyakorlatban a húsvéti körmenet ez egy nagyon-nagyon fontos esemény, de ennek is van egy kicsit a keresztény világon vagy gondolkodáson túlmutató vonatkozása. Ez a kivonulunk végre a faluból, kivonulunk otthonról, és az, amit a házban magunk körül rendbe tettünk, ami egyébként szintén egy szerintem nagyon-nagyon fontos elem, és átvihető a mai gondolkodásunk, hogy legyen egy olyan hét, ami arról szól, ami a hagyományos paraszti közösségekbe szólt, hogy bizony mindent kirakok a házból, mindent kimeszelek, minden férget kiűzök, mindent rendbe rakok, minden ruhát kimosunk. Rengeteg olyan ruha volt, amit évente egyszer mostak, de húsvétkor kimosták. És ennek a kicsit ilyen újragombolásnak egy fontos eleme, hogy ugyanezt kiviszem a falu határán túlra, és bejárták az egész határt, kimentek a dombokra, megmutatták a határjeleket, a gyerekeknek. A gyerekek így tanultak bele, hogy melyik mesdjének hol van a határa, melyik kinek a földje. Megszemlélték a vetést. Tehát tulajdonképpen vitték magukkal ennek a napnak a szentségét és erejét is arra a vegetációra, amivel sokkal szorosabban éltek együtt, mint ahogy a mai nem csak a városba szorult ember, hanem az akárhol élő ember együtt él az őt körülvevő környezettel.
Rendben van, nagyon szépen köszönöm, szerintem kellő instrukciót kaptunk ahhoz, hogy egy kicsit jobban megismerjük a húsvétot, és ami esetleg ebből fontos lehet, azt a hétköznapokban, illetve az ünnep kapcsán is alkalmazzuk. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy eljöttek és elmondták ezt nekünk, köszönöm Nagy Teodóra szerkesztőnek a munkáját, és főleg köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak, legyen ez továbbra is így. Szép húsvétot mindenkinek, viszonthallásra!
Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.